Én is nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, remélem megengeditek, hogy tegezzelek benneteket, szinte mindenkit ismerek. Úgyhogy valóban engem is érint ez a fogyatékosság. 26 éve nevelünk a családban egy súlyosan fogyatékos gyermeket. Hála Istennek, nekem van egy egészséges lányom is, aki jelenleg ott fotóz, és nagyon nagy segítséget jelent a családokban, ahol az első gyermek egészséges, és a második születik fogyatékosnak. Fordított helyzetben kevésbé jobb, mert nehezebb a szülőnek. Nekem ő egy második jobb kezem, nagyon sokat segít. Valóban a mi családunk, és ezek a családokban sokkal több a szeretet, mint egyébként, amit tapasztalok. Ezek a gyerekek, a fiatalok olyan nagyon tudnak szeretni, annyira önzetlenül, hogy hát azt el sem lehet mondani. Amikor felkértetek erre az előadásra, elkezdtem szedegetni a gondolataimat. Bocsánat, csak elmegy néha a hangom, hogy mit is mondjak. És aztán ráakadtam egy újságcikkre, amit Szögediné Vedra Andrea gyógypedagógus írt, ő Debrecenben gyógypedagógus, és összegyűjtötte a szülőknek a gondolatait, velük beszélgetett, és amikor ezt elolvastam, azt éreztem, hogy mintha ezt én mondtam volna. Tehát nyilván sokkal szebben megfogalmazva, és úgy gondoltam, hogy ezt a cikket hoznám el nektek, olvasnám fel, mert ebbe mi benne vagyunk, azok a szülők, akik fogyatékos gyermeket nevelnek. Nagyon fontos ezeknél a családoknál, hogy amikor megérkezik a gyermek, és kiderül, hogy fogyatékos, el kell fogadni. El kell gyászolnunk azt az épp gyereket, akit elveszítettünk, és végig kell menni a családnak a gyász folyamatán, erről fog szólni ez az egész, meg hogyan éli meg a család azt, hogy elveszítette az épp gyerekét. Én kérlek benneteket, hogy hallgassátok figyelemmel. Nyilván később beszélgethetünk is róla, szívesen mondom, hogy a mi családunkban hogy működik, de szinte mindent leír. És a végén egy olyan cikkkel szeretném zárni, amit egy amerikai írónő, újságírónő írt, aki hívő keresztény asszony volt, és ő is szembesült ezzel, az egyik barátnőjének fogyatékos gyermeke született, és akkor írta le ezt, hogy kiknek ad az Úr fogyatékos gyermekeket. És amikor én ezzel találkoztam 2000-ben ezzel a cikkkel, tehát valahogy ez erőt adott. És nem csak nekem, hanem a többi édesanyának is. Úgyhogy fogadjátok szeretettel, amit mondok, és elnézést, ha néha berekedek, de akkor feltenném a kérdést. Tragédia vagy kihívás a sérült gyerek születése? Családtól függ, azt mondom, hogy hogyan fogja fel. Nem így kérték őket, mégis megszülettek, a szülők pedig összetörtek. Ahol összetörtél, ott leszel a legerősebb, tartja a mondás. És valahogy ez így igaz, hiszen a sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő szülőkre, tehát ők nem engedhetik meg maguknak azt, hogy belehaljanak a veszteségbe. Az elfogadás az első jelentős lépés a nyitás, vagyis az élet felé. Addig, amíg nem tudom elfogadni, hogy nekem ilyen gyerekem van, bezárok. És ha én bezárok, akkor mit várok el a külvilágtól? Ha semmi olyan impulzust nem bocsátok ki magamból, amivel vonzhatnám a külvilágot, nyilván, hogy ő sem fog felém fordulni. lehet, hogy segítenének, de számukra is ijesztő ez a bezártság. És akkor ilyen kis címeket mondanék, hogy nem ugyanolyanok, mégis értékesek. Most arról kívánok szólni, hogy hogyan élik meg ezek a családok a társadalom fogyatékosságra adott pozitív és negatív reakcióit, amelyekkel bizony nap mint nap szembesülünk életünk során. Illetve hogyan látják gyereküket és saját maguk jövőjét. Ezek a szülők ugyanazon gyászfolyamaton mennek keresztül, mint azok, akiket a halál választ el a szerettüktől. A hónapokig várt álombéli kis herceg vagy hercegnő helyett egy fogyatékos gyermek világra jövetele talán még nagyobb veszteség, hiszen ez a gyermek él, a szülő nem érezhet gyászt, erről a kis ártatlan jövevényről gondoskodni kell. Szeretni kell őt, hiszen ez a mi húsunk, a mi vérünk. Nincs idő és lehetőség igazán megélni a fájdalmat, a gyászt, búcsút venni, eltemetni. Amikor megszületik egy gyermek, és kiderül, hogy nem tökéletes, nem tudják, hogy mihez kezdjenek. Az egész családi rendszer, ami addig működött, a családi egyensúly felbomlik. A családi kapcsolatok rendkívüli módon terhelődnek. A bánat, a keserűség, a veszteség érzése, megjelenik a depresszió, és két ember, akik addig együtt éltek boldogan, minden álmukat a gyerekbe ültetve, hirtelen egy krízisben találják magukat, amivel bizony nem tudnak mit kezdeni, hiszen fel sem készítették erre őket, ők maguk sem készültek rá. Éppen ezért ugyanazt a gyászt éli meg a szülő, mint amikor elveszítünk valakit a halál által. Hiszen az a gyermek, akit vártak, nem született meg. Mi is tudjuk, hiszen vesztettünk már el közeli hozzátartozót, de tudjuk azt, hogy nagy szomorúság, de elsiratjuk, eltemetjük, és megmarad egy szép emlék. Ám mi történik ezekben a családokban? Teljességgel lehetetlen eltemetni, meggyászolni, hiszen ott van velünk, őróla gondoskodni kell a nap 24 órájában. Ez egy olyan súlyos veszteség, ami a szülőben, ha feldolgozatlan marad, mert nem sikerül ezt kivel megosztani, akkor ők maguk is lelkileg és testileg is szinte belehalnak. Fontos megérteni, mit érez a sérült gyermeket nevelő szülő. Miben van benne nap mint nap, hogyan kellett a családi rendszert ahhoz igazítani, hogy az a gyermeknek megfeleljen. Van viszont egy ettől is fontosabb dolog. A szülő részéről történő valamilyen szintű elfogadás. És ezt tartom talán a legfontosabbnak. Mert ha én elfogadom, akkor elfogadja más, és tudok segíteni. Azok a szülők, akik ebben élnek, tudják, hogy nem túlzó gyász folyamatról beszélni. A gyásznak pedig szakaszai vannak, amelyet a szakirodalom így ír le. Az első a tagadás. Nem létezik, biztos, hogy nem történt meg. Ez haraggá alakul. Haragszom az egész világra. Aztán jön az alkudozás. Ha ezt megteszem, jobb lesz. Ez depresszióba akkor csap át, amikor rájön, hogy nem tud mit tenni. Végül elérkezhet a belenyugvás, és legjobb esetben az elfogadás. Ez nem egy lineáris folyamat, hanem újra előkerülnek a korábbi érzések. Van, amikor egy kicsit jobb, de folyton előjöhet a bizonytalanság, a félelem, és előjön. Tehát, amikor elvégeztük a korai fejlesztést, elkezdődött az óvodáztatás. Itt van, volt vezető óvónéni, akivel bizony megjártuk a hadakútját, iskola, óvodába kell menni a gyereknek, és milyen nehéz beóvodáztatni egy fogyatékos gyereket az épek közé. Nem a gyerekekkel van gond, a szülővel. Amikor a szülők azt hitték, hogy ezek a gyerekek ragályos betegséget terjesztenek, meg kellett küzdeni a szülőkkel, mert mondom, a gyerek az elfogadta, tehát azzal nem volt gond. Ma már talán elfogadóbb az integráció, mint 1999-ben, amikor elkezdtük, de bizony keményen küzdöttünk azért, hogy a fogyatékkal élő gyermekek együtt nevelkedhessenek az év gyerekekkel. Aztán jön az iskoláztatás. Ugye legtöbb gyereket, mi a legegyszerűbb? Be egy bentlakásos iskolába, lehetőleg minél messzebb a szülőtől, és a szülő megint ott van, hogy mit kezdjek, nem adhatom oda, hiszen eddig én neveltem, én gondoskodtam róla, és megindult újra a harc, és újra találtam itt Újfehértón, hogy hívják tanárnénit, aki meghalt, mondanám, Szigeti tanárnénit, aki megváltoztatta az alapítókiratát a kisegítőiskolának, és itt maradtak ezek a gyerekek, helyben maradhattak, kortársaikkal tanulhattak, nem kellett kiszakítani a családból, és aztán betölti a 18 évet, és kezdődik újra előről. Tehát folyamatos harc ezeknek a szülőknek az élete, mert belekerülnek egy mókuskerékbe, amiből szinte nincs kiszállás. Nagyon fontos az is, hogy hogyan áll a családokhoz a közvetlen vagy a tágabb környezet. Nagyon nagyban segíti ennek a gyász folyamatnak a lezajlását, hogyha elfogadó a környezet. És nagyon fontos kérdés, hogy a szülő hogyan birkózik meg ezzel, végigmegy-e a gyász stádiumán, és eljut-e odáig, hogy megtörténik a belenyugvás, vagy jobb esetben az elfogadás. És bizony a folyamat során a család izolálódik, mint egy védekezik a külvilág ellen, és nagyon sokszor magára marad, és elveszíti a barátokat, sőt, netalántán a rokonság is hátat fordít nekik. Vannak olyan szülők, akik szégyellik, hogy velük ez történt, és ők még segítségért sem fordulnak sehova. Ha fogyatékos gyermek érkezik a családba, a szülő egy olyan folyamaton megy keresztül, ami egy átlagember számára teljesen elképzelhetetlen. Ha a szülőpár sem tudja megbeszélni, együtt feldolgozni a fájdalom miatt a történteket, kialakulhat egy társas izoláltság, amely során mindenki él a maga kis világában, és bizony gyötrődik. És elég sokszor előfordul, hogy sajnos válás lesz a vége. Legtöbbször a férj nem bírja lelkileg tovább ezt viselni, és kilép a kapcsolatból, és magára marad az anya fogyatékos gyermekkel. Pedig bizony muszáj kibeszélni, hogy milyen fájdalmat élnek meg, hiszen együtt élik meg, mert ha bennmarad, akkor ez betegségé alakul, testileg is megbetegszenek, és tudni kell külső segítséget igénybe venni. Persze tudom, hogy a mai magyar társadalomban szégyen szakemberhez fordulni, de mégis meg kell tenni. A gyermek, a család, a mi érdekünkben nem kell szégyelni segítséget kérni, pszichiáter, pszichológus, ideggyógyász, bárki, aki segíteni tud. Én hozzám is fordultak Debrecenből például, akinek ilyen gyereke van, mint az enyém, hogy éltem meg, hogy tettünk. És ezt mondom, félre kell tenni a szégyent, mert fontos, hogy a szülő a gyász folyamatban haladjon, és előbb-utóbb valamilyen szinten elérjen a végére, és racionálisan tudjon a gyermekére tekinteni. Ekkor lesz csupán képes arra, hogy megoldási lehetőségeket keressen a helyzetére, és a megfelelő fejlesztéseket találja meg a gyermeke számára. Sajnos nagyon sok szülő elindul, és mindenféle terápiára elviszi a gyereket, amit csak ajánlanak neki, és csak később válik nyilvánvalóvá számára, hogy bizony ez sokaknak csak üzletet jelent. És akár milliókat is költ a semmiért. Most felteszem a kérdést, hogy születik egy fogyatékos gyerek, közölni kell valakinek, de hogyan? A gyászfeldolgozásban alapvető szerepe van annak a ténynek, hogy a szülőt miként tájékoztatták a gyermeke jelenlegi és későbbi állapotáról. A megmondás nagyon fontos pont az egész gyászfolyamatban és az utána következő életben. Sok esetben erre a szakemberek se gondolnak, vagy nincsenek rá felkészítve, vagy nem is alkalmasak erre. Az is kérdés, hogy jó-e, ha azonnal megmondják, vagy jobb, ha a szülő még nyer egy-két évet, és esetleg álmodozik arról, hogy meggyógyul a gyerekem, tapasztaltam ezt, és hát nem tartom jónak. Tehát én azt gondolom, hogy ez nem jó. Áltatni viszont nem szabad, hogy a gyereknek semmi baja sincs, csak például fiú és lusta. Ilyet is hallottam már, hogy ó, hát fiú lusta, és majd elkezd járni, majd elkezd beszélni. Nyilván a reményt sem szabad elvetni, mert bizony sokszor tudnak meglepetést okozni ezek a gyerekek, és olyan dolgokra képesek, hogy mi magunk is elcsodálkozunk, és ez a gyógypedagógiának is ez a lényege, hogy soha senkiről nem mondunk le, hiszen az ember élete végéig tanul, ők pedig különösen tanulnak. Van azonban, hogyha szemmel látható jele is van a fogyatékosságnak, akkor bizony közölni kell a szülővel azt, hogy mi a probléma, és milyen kilátásai lehetnek. Azt, hogy a gyermeke nem fog tipikusan fejlődni, szüksége lesz már a kezdetektől fogva megsegítésre. És ekkor a szülő már tud orientálódni, már túl van a gyász folyamaton, és keres egy korai fejlesztést, mint egy felvértezi saját magát is a ráváró feladatokra, hiszen ekkor már tudja, hogy nem lesz egyszerű dolga, és azt is tudjuk, hogy bizony nagyon fontos a korai fejlesztés, mert az első pár hónapban, ha ez elmarad, már nagyon nehéz, sőt, nem is talán lehetetlen bepótolni. Most az elfogadásról szeretnék beszélni, hiszen ezt adtuk, azt hiszem, hogy fogadj el így, ahogy vagyok, ezt a címet. A gyermekünket úgy látni, ahogyan nem szeretnénk, az nem fizikai, hanem emocionális halál. Akik ebben a helyzetben van, nem tudták megfogalmazni, de valóban így érezzük. Főleg, ha súlyosan, halmozottan sérült gyermekük van, aki önmagától semmire nem képes. Az egészben az a legnagyobb teher és tragédia, hogy nem tudhatják, mi lesz a gyermekkel, ha ők már nem lesznek. Bizony ez végig kísér bennünket. Életfogytig kell gondoskodni róla, s még azon túl is, ezért azt érzi a szülő, hogy elér az ember a teljesítő képessége határára. Hagyjam az egészséges gyermekemre, már ha van. Mélyteljezzem az ő életét? Igen, feltesszük ezt a kérdést nagyon sokszor. Vagy tegyem be az intézetbe azt a gyereket, aki eddig családban, gyereket, fiatal felnőttet, aki eddig családban nőtt fel, és akkor meg utána jön a kérdés, de mit szólnak az emberek? Másrészt, nagyon kevés az a hely, ahová az ember bizony jó szívvel beadná. Én magam sem találok jelenleg Magyarországon olyat, ahova beadnám. Ráadásul nem is mindenki engedheti meg magának, hogy finanszírozza. Hiszen ezek a fiatalok durván 60 ezer forint az, amit kapnak, és egy jobb helyen azért legalább havi 100 ezer forint az, amit fizetni kell, egy beugró pedig több millió forint. És akkor, hadd mondjam el, hogy igen, volt egy ismerősöm, aki azt kérte a jó Istentől, hogyha elveszi, akkor ezt egyszerre adja a gyermekével. És néha ez fogalmazódik meg bennem is, és sajnálom, hogy itt van a lányom és hallja, de én is azt mondom, hogy én is talán ezt szeretném, hogy fél perccel hamarabb halljon meg, mint én, mert nem bírnám elviselni, hogy őt elveszítsem, de akkor fél percem van arra, hogy tudjam, hogy biztonságban van mellettem. És ez az anya ugyanezt élte át, de volt, tehát a szomszéd nem messze tőlem lakik szintén egy anyuka, akinek, ti ismeritek is, akinek fogyatékos gyereke volt, és mindig ezt kérdezte, hogy mi lesz vele, ha nem leszek, és a Jóisten előbb elvette a gyereket, mint őt. Tehát, igen. Akik erről nem olvasnak, nem látják, azok át sem tudják érezni, miről szól egy ilyen élet, milyen teherrel élnek évtizedeken át ezek a családok. Ezért fontos, hogy a terhek ellenére elérje a mentális jólét állapotát a szülő, tudja az életét folytatni, nyisson, kapcsolatokat teremtsen. És ami nagyon fontos, tudnia kell elengedni a gyereket. A skandináv országokban például olyan otthonokat hoztak létre, ahova 21 éves korban kell ezeket a gyerekeket, fiatalokat beadni, mint egy leválasztják a családról, de hát nem is tudom, én láttam ezeket az otthonokat, hát álomhelyek, tehát olyan a bánásmód is, meg maga a környezet is, ahova azt mondom, hogy igen, én is szívesen, nyugodtan beadhatnám a gyerekemet, mert tudom, hogy jó helyen van. Ha sikerül megtalálni azt a környezetet, ahol a gyermek fejlődik, ahol jól érzi magát, akkor nem kell azzal foglalkozni, hogy hogyan ítéli meg ezt a döntést a környezet. Sajnos könnyen ítél. Könnyen ítél a környezet, erős a stigma, főleg a látható fogyatékosság esetén, mert ez az embereket azért taszítja, még ma is találkozunk vele. Viszont az sem jó, ha nincs külső jele, mert akkor meg neveletlennek bélyegzik meg a gyermeket. Pedig ezek a gyerekek ezt az életet nem kérték, sőt, a szülők sem, ők ezt így kapták. De attól függetlenül, hogy ők fogyatékkal élnek, az emberi minőségük megkérdőjelezhetetlen. Ez a cikk ennyi volt, tehát lényegében ez mindazt elmondta, amit mi, én is, és a hozzám hasonlók is, akik az Egyesületbe járunk, vagy az országos éjfolyészba, amit érzünk, amit tapasztalunk. Szívesen válaszolok még kérdésekre, ha gondoljátok, de hadd zárjam már le azzal a cikkel, amit elmondtam nektek, amit Erna Bombek írásából származik. Ehhez azt kell tudnotok, hogy 1996-ban halt meg ez az újságírónő, és nagyon sok halálos beteg emberrel beszélt és írt róluk, rákosokról, fogyatékosokról, tehát mindenféléről. És 1988-ban bizony Amerikában csak nem 100 000 asszonynak született fogyatékos gyermeke. Tehát már azért ez egy hatalmas nagy szám ahhoz képest. És akkor ez a címe, hogy gondoltak már arra, hogy vajon az Úr hogyan választ anyát a fogyatékos gyermekeknek. Látom magam előtt az Urat, ahogy a magasból letekintve, nagy gonddal és körültekintéssel válogatja ki eszméinek megtestesítőit, és utasítja az angyalokat, hogy jegyezzenek be mindent egy nagy könyvbe. Ákos, fiú, védőszentje, Mátyás. Anett, leány, védőszentje, Cecília. Dániel, Judit, ikrek, védőszentjük, Gábriel. Végül az Úr átnyújt egy nevet az angyalnak, és elmosolyodik. ennek az asszonynak adjunk egy fogyatékos gyermeket. Az angyal kíváncsiskodik. Miért éppen neki, uram? Hisz olyan boldog. Éppen azért, mosolyog az úr, hogy adhatnék fogyatékos gyermeket olyan asszonynak, aki nem ismeri a nevetést. Kegyetlenség volna. De lesz-e hozzá elég türelme? Kérdezi az angyal. Nem akarom, hogy túl sok türelme legyen, mert akkor belefullad az önsajnálatba és elkeseredésbe. Ha túlesik az első megrázkódtatáson, és legyőzi a sértettség érzését, jól fog boldogulni a helyzettel. Figyeltem ma ezt az asszonyt. Megvan benne az az öntudat és függetlenség, amely oly ritka és oly szükséges erény egy anyában. Látod, olyan gyermeket adok neki, aki a saját világában fog élni. Az anyának ezzel kell majd együtt élnie, és ez nem könnyű dolog. De uram, talán nem is hisz benned. Az úr elmosolyodik. Az nem baj. Azon segíthetünk. Ez az asszony tökéletesen megfelel. Megvan benne a megfelelő, egészséges önzés. Az angyal levegőért kapkod. Önzés? Hát az önzés erény. Az úr bólogat. Ha nem tud néha elszabadulni a gyerekétől, nem fogja bírni a dolgot. Igen, ő az az asszony, akit megállhatok olyan gyermekkel, aki nem tökéletes. Most még nem tudja, de irigyelni fogják őt. Soha nem fog bedőlni az üres szavaknak. Soha nem fog megtenni konvencionális lépéseket. Amikor a gyermeke először mondja, hogy mama, csodát fog átélni, és ő ennek tudatában is lesz. Ha elmeséli vakgyermekének, milyen egy fa vagy a naplemente, olyannak fogja látni a teremtményeimet, amilyennek kevesen látják. Úgy látja majd a dolgokat, olyan tisztán, ahogy én látom. A tudatlanságot, a gonoszságot, az előítéleteket. És megengedem neki, hogy fölébük emelkedjen. Soha nem lesz majd egyedül. Minden napján, élete minden percében mellette leszek, mert az én munkámat fogja végezni, és ez olyan biztos, minthogy mellette állok. És ki legyen a védőszentje? Kérdezi az angyal, és a tolla megáll a levegőben. Az úr elmosolyodik. Elég, ha adunk neki egy tükröt. Köszönöm szépen, nekem ennyi lett volna.